Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Folytatjuk is a beszélgetésünket itt a Lélektér Víg Vandával című műsorban Rázs Zsuzsa írónővel.
Ebben a nagyon komoly terhelésben, amiről nem szoktunk beszélni, ebben tönkre megy az ember. Tehát, hogy amikor ilyen így emlegetjük, hogy, vagy amikor úgy emlegetik ezt, hogy ó, hát az én idő az egy ilyen divatos kifejezés, nem kell ezzel annyit foglalkozni. Hát ez megint az a mi is kibírtuk anélkül, hogy mentünk volna bárhova a saját örömünkre. Hát az a rossz hírem van, hogy ez nem egy divatos fordulat, ez egy életbe vágó dolog, hogy te tudjál töltődni szülőként, mert szülőként is abszolút fenyeget az érzelmi és fizikai kiégés is egyébként, mert nem lehet hosszú távon ennyit dolgozni, hanem muszáj pihenni, töltődni, de erre nagyon kevés lehetőségük van a szülőknek, és ezt nem is. Hát eltűnnek, tehát csak nézni kell, hogy hoppá, hova tűntek a barátaink, akik mondjuk gyereket szültek már, hogy főleg a nő szül, ugye, de hogy nekik a kisgyerekesek azért így el tudnak tűnni rendesen, és ez azért történik, mert hát kire bízzam a gyereket, mikor tudnék elmenni otthonról, pedig a párkapcsolatunk szempontjából is az életbe vágó. Hát hogy maradunk együtt, ha nincsen közös semmink a projekt feladatokon túl, hogy meg kell csinálni, fel kell takarítani, el kell látni, be kell fizetni, és akkor ez tényleg ilyen végtelenített munkaidő. És akkor emellett még ugye van a kereső munkája mindenkinek, tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon megérett az idő a változásra, és ez mindenhol a világon most érett be. Én ezt látom. Ez egy paradigma váltás, amiben vagyunk. Egy 200 év kávé Magyarországon is, és körülbelül ott fogunk tartani, ahol a svédek, ahol ezt nem megoldották. Tehát, hogy ott azért már nagyon jól elosztották a családi feladatokat is. Nem kérdés, hogy apa is otthon marad a gyerekkel minimum fél évig. Ez abszolút fizeti az állam, sőt adókedvezményeket csak kapnak a családok. És hát a gazdasági társadalmi döntéshozatal területén mindenhol ott vannak a nők. Például Svédországban, például Dániában, például Izlandon, például hozzá lehetne sorolni a bezzeg skandináv országokat. Tehát, hogy van hova fejlődni, és csodamód ott Skandináviában nem fogynak a gyerekek, tehát hogy elég gyerek születik, mert ott, ahol megteremtik az infrastruktúrát, illetve ezt az egész társadalmi szerkezetet, hogy igazságosabb legyen a munkamegosztás, ott nem fogy se a svéd, se a dán, se a izlandi, hanem elég gyerek születik, mert mernek a nők gyereket vállalni, mert tudják, hogy például nem megy a kukába a karrierjük, azt a rengeteg tudást, meg tapasztalatot, amit összegyűjtöttek addig, amíg még nem volt gyerekük, azt később is tudják kamatoztatni. Megint csak azt mondani, hogy ez nem egy létkérdés minden nemzet szempontjából, hogy ezt egy kicsit csináljuk most másképp. Eddig így volt, oké, ez a régi status quo, hogy alapvetően a férfiaknál van minden ilyen típusú döntéshozatal, tehát nézzük csak a magyar parlamentet, ahol ugye 10% sem a nők aránya, a női képviselők aránya, ezzel megint csak utolsók vagyunk Európában, tehát azért ennél már sokkal előrébb tart szinte az összes ország, akik körülöttünk vannak. Ha nincsenek jelen a döntéshozatalban a nők, akkor nincsenek képviselve. Sem a nők, sem a gyerekek, sem a családok. Tehát hogy ez nem önmagában áll, hogy jaj, mert a nők így meg úgy, hanem ez mindannyiunk érdeke, mert a családokat is kell képviselni, és persze a nőket is, de ne felejtsük el, hogy azért ez nem csak egyéni döntés, hogy valaki vállal egy gyereket, bár erről sem tudtunk beszélni, hanem nagyon sokaknak alakulhat úgy az élete, hogy nem jön össze, és így is alakult, tehát pont a 70-es években születetteknek az egy harmada nem szül gyereket, és már nem is fog, hát mi már túl vagyunk ezen az életkoron, ennek mind oka van, amit mind elmondtam nagy, hogy nem minden, hosszan-hosszan tudok erről beszélni, de a Kovácsnyiban azért nem így írok, ez ennek a szociológia háttere az, amit én most, amiről most beszélek, mert én tényleg nagyon kigyúrtam magam ebből, meg nagyon sokat tanultam erről, pont a Teréz anyu miatt, mert én a Teréz anyunál, vagy az ő sikere után én szerettem volna megérteni, hogy így mi történik igazából a nőkkel, miért van ilyen nagy, hát azért ilyen hiszi van a körül, hogyha én például így merem mondani, hogy én igen feminista vagyok, akkor azért tudnak rám görbén nézni, olyan gyanús leszek, pedig hát a feminizmus az ennyi, hogy a nő is ember, és hát onnantól kezdve, hogy tanulhatunk, aki tanulhat, akinek lehet önálló jövedelme, és ezáltal nem kiszolgáltatott, az annak köszönheti, hogy 100 évvel ezelőtt azért Magyarországon is kivitták nők, hogy mi mehessünk egyetemre, hogy ez már ne legyen kérdés a lányaink esetében sem, ahogy a mi életünkben sem, hogy azt tanulsz, amit akarsz, és olyan munkát válasz el, amit akarsz, akár nyilván lehet űrhajós is, az már egy másik kérdés, és itt van azért elakadva szerintem a magyar társadalom. Sok mással együtt egyébként, tehát ezzel be, hogy nem vagyunk egyedül, ebben mindenkinek kell fejlődnie Európában is, hogy mi van utána? Tehát, hogy oké, ha már családanya leszek, akkor milyen lehetőségeim maradnak, és ott nagy a hiátus. És ezt szerettem volna megmutatni a Kovácsnéval, de vicces formába, tehát hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy tudjunk erről humorral, meg önreflektív módon beszélni, mert nyilván siránkozni annak nincsen semmi értelme, meg annak sincs értelme, hogy mondjuk egy ilyen szociológiai könyvet írjak én, aki nem vagyok szociológus, ezt meg is mondta a Péterfi Novák Éva, aki az egyik szerkesztője volt a könyvnek, a Zsuzsi még egy adatot beleírt a könyvbe, leteröm a kezedet, mondta nekem fenyegetőleg, és hát igaza volt, tehát hogy nem példabeszédet akartam írni, nem is az lett belőle, hanem most már azért egyértelmű a visszajelzések alapján, hogy mindenki szakad a röhögéstől is, meg azért sír is, de hát ez egy olyan regény, ami így végig húz magával, de azért a mondani valója az. De ez...
Én arra leszek kíváncsi, hogy így szerintem a Teréz anyút sokan ilyen legjobb barátnőként tekintették, miután elolvasták a történetét, és megismerték, hogy hogyan kezeli az életet, a szituációkat, hogy milyen helyzetekbe keveredik bele, és hogy abból mit tanul, vagy azt hogyan tudja feldolgozni. Kíváncsi vagyok, hogy Kovácsné majd mennyire lesz ilyen értelemben a legjobb barátnő, és ad majd ötleteket, vagy támpontokat a hogyan továbbokról is, és lehet így ilyen lelki értelemben egymás vállát megveregetni, hogy ki hogyan bírja a megpróbáltatásokat. Szóval, hogy ez szerintem elég messzire vezet, de hogy egyébként most a munkától egy picit elvonatkoztatva, te hogy vagy most? Te milyen életszakaszban
vagy? Én hogy vagyok?
Hogy milyen szakaszban vagy most?
Ez lesz a kérdés. Nagyon örülök annak, hogy a Kovácsnéval veszik a lapot. Az olvasók meg veszik a Kovácsnét, meg mint a cukrot. Elképesztően jó érzés arra gondolni. Egyrészt a megkönnyebbülés, hogy megírtam végre a Kovácsnét, ugye ez nagyon-nagyon régen volt nálam terve, és egyszerűen nem találtam az időt a két gyerek meg a napi munkám mellett, hogy mikor, ezt mikor fogom megírni, de hát közben azért folyamatosan jöttek ugye a kérdések a kedves olvasóktól, hogy na, mikor lesz a következő könyv, mert én ezzel vártam azért 15 évet, úgyhogy sok ilyen kérdést kaptam. Másfelől meg, hát nekem most értek abba a korba a gyerekeim, hát az ünnepelt kamaszkor, ugye, amikor már egy kicsit könnyebb, hát nyilván más típusú helyzetek vannak kamaszokkal, és akkor most ebben nem megyek bele, mert ez egy következő könyv témája. Mindenki ezt is mondja, hogy jó, még nem tudsz semmit, majd ha a kamaszokkal, hát azért én meg kezdem látni, ugye nekünk két lányunk van, kis kamasz, nagy kamasz, azért most már van róla fogalmunk, hogy ez mivel jár, de köszönöm kérdésedet, én jól vagyok, én abszolút jól vagyok, nagyon sokat dolgozom, szeretnék egy kicsit kevesebbet, mert én már ugye átléptem ezt a bűvös, szerintem ez egy bűvös 50-es határ. Ott azért már mindenkinek végig kell gondolnia, hogy szerintem, hogy így mit szeretne még az életébe, hát én szeretnék minél többet lenni a gyerekeimmel, amíg még akkorák, hogy ők velem akarnak lenni, és ott szeretnék még nyilván regényeket írni, ennek nagyon meg kell teremteni a hátterét Magyarországon, ez nem, tehát így hobbiból én nem tudok irogatni. Ezt szoktam is mondani, ideges is leszek, ha valaki ezt mondja, hogy írogatsz-e még, hát ez kőkemény meló. Látszik is a gyerekeim, hogy az elmúlt hónapokban nem velük voltam. Remélem majd megbocsátják ezt, hogy anya így édesíróként működik egy kicsit, de azért én alapvetően azt szeretem, amikor nem áll semmi útjába annak, hogy én együtt tudjak lenni a családommal, mert hát ez azért nem tart örökké. Na, de remélem, hogy fogok még könyveket írni, és Kovácsnét is tovább fogom írni. Ezt is nagyon remélem, mert van ebben még.
Az jutott eszembe, hogy mennyire volt neked az íróság a levegőben mondjuk fiatal korodban? Tehát, hogy mennyire volt az így predesztinálva, hogy belőled író lesz, vagy mennyire lepett meg téged is az, hogy te végül itt kötöttél ki, hogy te egy három betűs szakmát választottál, ezt az íróság. Mert ugye te angol kommunikáció szakon végeztél, tehát, hogy mennyire vonzott téged az írás, érezted-e valaha azt korábban, hogy ez benned van, vagy egyszerűen csak mint a hollywoodi filmekben egyszer jött egy gondolat, hogy nekem van egy ilyen ember a fejembe, a Kéki Kata, nekem őt meg kell formálni, őt be kell nekem mutatni az életét.
Á, én ilyeneket azért nem éreztem. A gyerekkoromban álmodoztam arról, hogy világhírű író leszek, mert nagyon szerettem olvasni, és nagyon szerettem írni is egyébként. Tehát, hogy én, a nagymamám volt ilyen nagy író nálunk, az én anyai nagymamám, ő nagyon sokat adott nekem, mert rengeteget olvasott, és rengeteget mesélt könyvekről, de ő így élt, tehát, hogy írt, és olvasott, és írt, és olvasott, tehát biztos vagyok benne, hogy az ő mintája, vagy az ő példája volt számomra legmeghatározóbb. De hát azért mondjuk egy Diós Gyuri panelben cseperedve nem egészen tűnt reálisnak, hogy én író leszek. Nem is nagyon vannak, nem is nagyon láttam akkor ugye azért női írókat, bár nyilván én is olvastam Fehér Klárát, meg Kertész Erzsébetet, a Csíkos könyveket, tehát azért ott voltak női írók, de valahogy ez azért onnan a Kuruc utca 79-ből, Diós Győrből nem tűnt egy reális életpályának, vagy meg sem fordult a fejembe, hogy ez én lehetek, de aztán amikor én tényleg kommunikációs szakot végeztem, és nagyon hamar elkezdtem dolgozni a Magyar Rádiónak a riporter stúdiójába 19 évesen, és egyrészt ez iszonyú jó volt. Nekem azért egy ilyen második otthonom lett a Közszolgálati Rádió, és nem megtanultam a szakmát. Nagyon hamar rájöttek ott a kollégáim meg a főnökeim, hogy én tudok írni. És akkor ez ilyen viccesen hangzik, de tőlem mindig azt kérték, hogy én írjak. Az egy nagyon jellemző rádiós műfaj, ez a publicisztika műfaja. Jegyzetnek hívtuk akkoriba, és akkor rájöttek ők hamar, hogy Zsuzsitól jegyzetet kell kérni, mert nem tudja jól kezelni a technikát, a mikrofon, a rádiós. Hát akkor nagyon rossz állapotú magnókkal kellett dolgozni, és akkor mindig bedöglött. De hát az íráshoz ugye nem kell más, csak egy toll, vagy a később egy gép, és én igazából ott kezdtem el így írni, hogy rendszeresen, és hát megtanulni ezt, hogy hát hogyan lehet úgy írni, hogy mondjuk a kedves hallgató ne tekerje el rólam, a Petőfin dolgoztam, Petőfi rádió gombját ugye ne tekerje el. Úgyhogy nálam ez azért elég hamar egyértelmű lett, hogy nekem ezzel dolgom van, de a Kávító szeretet volt az első könyvem, és az is abból nőtt ki, hogy 98-ban jelent meg, az is abból nőtt ki, hogy akkor már én műsorokat csináltam. Műsorokat csináltunk például, ilyen drogprevenciós, ami akkor az első volt az országban, ami egyáltalán foglalkozott a már akkor is nagyon súlyos drog problémával, ami hát azóta sem lett sokkal jobb, csak most itt más használnak a felhasználók. Úgyhogy hát azóta szerintem, de ez a Teréza Nyó sikerével vált mondjuk nyilvánvaló, vagy nekem ezzel kéne foglalkozni, de ehhez képest azért kihagytam másfél évtizedet, tehát hogy már úgy írtam, ezt mindig elmondom, hogy nem sok helyre írtam, de regényt nem.
Hogyan töltöd majd ezt a 2024-es évedet? Milyen lesz? Milyennek gondolod, tervezed?
Hát igen, most az év első fele az ugye arról szólt, hogy ilyen nappal írtam, és nagyon hálás vagyok tényleg a családomnak, különösen egyébként a férjemnek, aki zokszó nélkül vette át nagyon-nagyon sok feladatot, akkor nem tudtam volna megírni, hogyha ő nem veszi át ezeket a feladatokat. Ez azt jelenti, hogy sokat, nagyon sokat mosogatott, főzött, pakolt, imádja ő is nyilván, mint én. Nem, egyáltalán nem. Másrészt pedig most már az év második fele, hát szeptember elején adtam le a kéziratot, az pedig arról szólt, iszonyú sok meló van egy könyve, majdnem ugyanannyi, mint egy kisbabával, tehát egy új könyvet, azt bizony nem lehet elengedni, hanem azt annak fogni kell a kezét. Mindig ez ilyen misztikus, hogy jó, hát a mű kész, az alkotó pihen, hát nem, minden írónak mondom, aki így gondolja, hogy nem erről van szó, utána még nagyon sokat kell dolgozni, hogy ez a könyv eljusson a kedves olvasóhoz, úgyhogy hát egy iszonyú melós év áll mögöttem, de elégedett vagyok, azt kell, hogy mondjam, tehát én nagyon-nagyon hálás vagyok az olvasóknak, hogy hogy egyáltalán olvasnak. Tehát Magyarországon nagyon csúnyák a statisztikák, nagyon keveset olvasnak a felnőttek, tehát évente egy könyvet sem olvasnak végig, mondjuk ilyen felett talán. Tehát az, aki olvas, hát szerintem ez egy csoda, hogy még egyáltalán olvasnak az emberek, mert ugye azért 20 évvel ezelőtt, amikor megjelent a Teréz anyu, akkor a könyv az egész más helyen volt az emberek agyába, és különösen a polcukon, és nagyon sokat romlott az olvasás szokásaink is, nagyon sokat romlott, hiszen mindent átvett gyakorlatilag. Az internet, a közösségi portálok, ugye a végtelen görgetés, hát azért én magam is tudok ezzel szórakozni. Mondjuk az elmúlt egy évben nem tettem egyáltalán, mert helyette írtam, de meg a streaming, tehát a sorozatok, tehát azért a print és a könyv az nincsen jó helyzetben, valószínűleg nem is lesz már, tehát hogy a Gutenberg galaxist elváltotta szerintem a Zuckerberg galaxis. Ezzel együtt az, hogy olvasnak az emberek, és szeretik a Kovácsnyit, ez nagyon-nagyon jó visszajelzés nekem, mert hogy nyilván, hát ezért írok. Egyébként nem lenne értelme.
Én nagyon örülök, hogy most egy kicsit beszélgethettünk, és hogyha van rá lehetőség, akkor folytassuk ezt a beszélgetést, mert olyan sok kérdés maradt még bennem, de erre a mai adásra csak ennyi idő jutott, viszont nagyon örülök, hogy beszéltünk az új könyvről. Úgyhogy én is ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, hogy Kovácsné mennyire van ki, és hogy hogyan alakul a sorsa, és nagyon szépen köszönöm, hogy szakítottál időt.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk róla.
És szerintem folytassuk ezt a beszélgetést, majd amikor egy kicsit nyugalmasabb időszakod van, akár élőben is. Így.
Jó, nagyon, nagyon szívesen lesz jövőre Teréz anyu pályára. Szóval arról is érdemes beszélni, és ráadásul a 10. lesz. Szerintem egy ilyen nagy összefogás lesz mögöttem, most erről még nem árulok el részleteket, de érdemes róla majd beszélni.
Nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, neked is nagyon boldog, azért pihenősebb évet is, de legyen nagyon
köszönöm,
sikeres.
Köszönöm, én is azt kívánom neked is.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Víg Vandával. Ha lemaradtak volna a Rácz Zsuzsával készült beszélgetésről, akkor visszahallgathatják a felületeinken, és itt a rádióban is az ismétlésben. Tartsanak velünk legközelebb, és én itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.